Köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy összejöhetünk a Te nevedben imádni, énekelni, dicsérni, egymás szemébe nézni, egymást üdvözölni. És tűnődöm azon, hogy föl fog-e borulni a terem. Olyan sokan vagytok hátul, sűrűn, és elő oly kevesen, ritkán. Tehát, hogyha így megemelkednék, akkor tudjátok, hogy az amiatt van. Nem azért, mert a Szent Szellem értem már eljön, és elragadtattam, hanem a terem billen, és én magasabban leszek. Isten hozott mindannyiótokat, és Isten ments, hogy károztassam azokat, akik mondjuk a hangosító pult mögött ülnek. Régen még, amikor még nem voltam hívő, sok előadásra jártam, és én magam is tartottam. És amikor így nem mertek közelülni az előadóhoz, úgymond, akkor mindig az volt bennem, hogy félnek. Mitől félnek? Lehet, hogy félnek, hogy felszólítja őket valaki. Vagy hátraülnek azért, mert olyat hallanak, akkor el tudnak sliccolni, el tudnak szaladni. De itt nem ez van, én tudom jól. A megoldás, megmondom, hátul melegebb van. Jézus ott van a tanítványaival, és egyszer csak jönnek hozzá a gyermekek, hogy Jézus rájuk tegye a kezét, mert már annyi csodáról hallottak, és a tanítványok meg akarják állítani őket, hogy most nem lehet Jézushoz menni, ne zavarjátok őket. És Jézus erre azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, a gyerekeket, ez Máté 19-ben van. És ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És a kezüket rátette, és arrébb ment. És 16-tól. És ímé hozzájövén egy ember, mondané ki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Hát hozzájön egy fiatal ember. Másik evangéliumban azt mondja, hogy egy főúr. Egy gazdag. Benézne az ajtón, és látja, milyen sokan vannak ott egyből, és nem mer bejönni. Tehát, igen, ez a fiatal főember, lehet, hogy a Sanhedrin tagja akár, de azt látjuk, hogy egy olyan fiatal férfi, akit úgy mindenki ismer, és egy olyan fiatal férfi, aki az életében bármit kitűzött célul elérte. Egy olyan férfi, aki valószínű a környezetében egy irigylésre méltó, fiatal ember. Nézzétek miért? 17. vers. Ő pedig mondani ki, mester, 16. még. És imé hozzájövén egy ember, mondani ki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Két érdekes dolog van. Az egyik azt mondja, hogy jó mester. Ő lát egy jó mestert. Ő lát egy jó embert. És ő magát jónak tartja. Jónak tartja azért, mert már annyi mindent elért az életében. Ő kimagaslott a környezetéből. És még az örök élet nincs meg neki. Tudod, ez egy kicsit olyan, hogy van egy osztálytalálkozó, 30 éves érettségi találkozó, összejönnek, beszélgetnek, és fölmerül, hogy ki mit ért el. És van egy közülük, aki úgy kimagaslik. Ő már rengeteg mindent elért. Lehet, hogy egy cégnek a vezérigazgatója, vagy lehet, hogy már egy népszerű DJ, vagy egy zeneszerző, vagy olyan valaki, aki már olyan nagy dolgot tett. És lehet, hogy ott vagy te, és elmondod, hogy én pedig elnyeltem az örök életet.
és kinyílik a szeme ennek a nagy dolgot elért osztálytársadnak. Mit mondtál? Mi az? Ja, örök élet. Ja, örök élet. Fölírja. Mit kell csinálni hozzá? Vagy mennyibe kerül? Tehát valahogy így képzeld el ezt a szituációt, vagy ezt a beszélgetést. Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten, mondja ezt Jézus. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Tetszik nekem, hogy mikor Jézus beszélget valakivel, akkor mindig mélyebbre megy. Ismeri a szívet, ismeri azt, aki előtte van, és tudja, hogy mi a küzdelme, tudja, hogy mi a problémája, tudja, hogy mi hiányzik neki, és vezeti őt kérdésekkel, és vezeti őt, és meglátjuk, és az üzenet az a szellemi szomjúság lesz, vezeti arra, hogy talál-e ebben a fiatalemberben valamilyen szellemi szomjúságot. És megkérdezi tőle, hogy megtartottad-e a 10 parancsolatot. És csak néhányat említ itt. Persze a fiatalember egyből válaszol, neki melyiket Jézus pedig mondja, ezeket ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Nem sorolja föl mind a 10-et, csak néhányat kirakad belőle. Tisztelt atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint tenn magad. És mondanék ki az ifjú, ó, csak ennyi? Hát ez már mind megvan. Ez pipa. Ezek már megvannak gyerekkorom óta. Azt hittem, hogy valami nehezebbet fogsz mondani. Azt hittem, hogy valami olyat fogsz mondani, amire majd segítségre lesz szükségem. Azt hittem, hogy valami olyat fogsz mondani, amire azt fogom mondani, hogy ezt én nem tudom megtenni. De nem tudott. A parancsolatokban nem volt olyan, amit nem tudott volna megtenni. Mondanék-e Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Jézus válaszában ott van a lényeg. Csak nem hallja meg, mert nincs szellemi éhség. Nincs szellemi találkozás. Hiszen gazdagnak lenni a mennyben, ez csak az érdekli, aki érdeklődik a menny iránt. Valósan érdeklődik, mert szükségben van. Ez a fiatal embert érdekelte a gazdagság itt a földön. Érdekelte a siker itt a földön. Érdekelte itt a földön bármi, ami elérhető, ésszel, erőfeszítéssel, munkával, logikával, csellel, bármivel, megszerezhető. Ez mind érdekli őt. De nem hallotta meg a mennynek a hívását. Mert a válasza a szívében szomorúság lett. Mert Jézus olyan feltételt szabott neki, amit nem tudott megtenni. Mondanék-e Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. Várj, Jézus. Aki én vagyok, az mind amiatt vagyok, amit elértem. Hogyha én vagyok valaki, itt a városban egy csomó embert megkérdezhetnél, hogy ki az a gazdag ifjú név szerint, és minden, nagyon sokan tudnák, és méltatnák, és dicsérnék, hogy egy kiváló fiatalember. Nézd meg, mit ért el. Hát nem látod, hogy Ferrarival jár? Nem látod, hogy eseményeken van ott? Nem látod, hogy a Rádió 88 róla szól minden nap? Ő a lényeg. Őróla beszélnek. Őt akarja mindenki másolni. Erről én nem mondhatok le. Nem mondhatok le az azonosságomról. Nem dobhatom kukába mindazt, amiért éltem 27-30 évig. Úgyhogy nekem itt nincs mit találnom, és elódalgok. Szellemi szomjúság. Szellemi szomjúság. ezekben a hetekben nagyon foglalkoztatott ez a téma, és erről olvasgattam, ezért imádkoztam, és a szombati evangelizációkon is ezzel találkoztam, és Isten így beszélt hozzám az igén keresztül, az eseményeken keresztül, és sok mindenen keresztül. Van a kertünkben egy kút, egy ásott kút. Nem ásott kút, bocsánat, egy furt kút. Nem tudom, kinek van otthon a kertjébe furt kút. Ez úgy tudom, hogy körülbelül 50 méter mélyen van. És egy ilyen kis műanyag, ilyen húzókás a teteje, de van hozzá szivattyú is. És azt tudom, hogy ha nyáron nem húzok eleget ezzel a kúttal, akkor úgymond a szelep fölötti részből kipárolog a víz. És nem tud húzni vizet. Van egy ilyen képem. Ez egy kicsit hasonlít ehhez, csak itt nem húzni kell, hanem egy áttétellel van egy kar. De itt van ez a szelep. A víz az itt van lent. Itt van egy szelep, és itt van egy dugattyúszerű berendezés. Egy kis karimával, amin szigetelés van. És így, amikor fölfelé megy, akkor képződik egy vákum, ami felhúzza a vizet. És ahogy ezt a vizet felhúzza egész odáig a vízszintesig, akkor vizet tudunk vételezni. Ez egy ilyen egyszerű kút. Eszembe jutott egy régi történet, egy sivatagi kútról. Vagy igaz, vagy nem. Egy bölcs kút. Megy a vándor, és már elfogyott a vize. És odaér egy ilyen kis oázishoz, ahol van egy ilyen kút, vagy ehhez hasonló. És van két edény, és a mind a két edényben van víz. És ő már nagyon szomjas, már majdnem szomja halt. És az egyik edényre rá van írva, hogy töltsd fel. Nem azzal kezdte, hanem a másik edényről lekapta a fedőt, és megitta, ami benne van. És amikor nyúlt a másikért, mert még szomjas volt, látta a feliratot, töltsd fel még egyszer. És elkezdett gondolkodni. Mi lehet ez? Hova töltsem fel? Miért van ez ideírva? Valaki gondolt rám, valaki tudta, hogy jövök? És aztán gondolkodás után rájött valamire. Rájött arra, hogy ha ő most megissza abból az edényből a vizet, vagy mind a két edényből a vizet, vagy éppen a másikból feltölti a kulacsát, és talán elér a következő kútig, vagy a következő városba. Arra gondolt, mi van, ha megint jön egy vándor, és éppen csak úgy fog odaérni a kúthoz, hogy már majdnem szomjan hal. Hogyan fog ő vizet venni? Hát, hogy már sejtitek, hogy mi volt a szerepe a második edénynek. Ha ez a kút itt fölül kiszárad, akkor hiába húzol fölfelé, nem lesz tökéletes zárás. És nem lesz vákum. És nem lehet belőle vizet kinyerni, mindaddig, amíg a kutat itt fölül fel nem töltöd. Tehát e fölött, a dugattyú fölött lennie kell víznek. Nagyon érdekes. És nagyon komoly döntést kell hozni egy ilyen vándornak. Töltsd fel, hogy a mélységből víz jöjjön föl, először vizet kell tölteni. Hogyha szomjas vagyok, akkor a szomjóságomon túl kell gondolkodnom. Ha szomjas vagyok, és nem gondolkodok túl a szomjúságon, akkor mások életébe kerülhet. Szellemi szomjúság. Van-e, látsz-e a környezetedben szellemi szomjúságot? Ha nincsenek szellemi beszélgetéseid, akkor valószínű, hogy nem. Mert a szellemi szomjúságot ami mindenképpen a természet fölötti, mindenképpen a mennyről, vagy egy szeméről, az Úr Jézus Krisztusról szól, akkor halljuk és látjuk, ha vannak szellemi beszélgetéseink. Ezt mutatta meg nekem Isten így az evangelizációkon, szombatonként, hogy hiába megyünk ki az utcára, és énekelünk, és elmondjuk az evangéliumot. Ha nem halljuk meg a szellemi szomjúságot. Hozok erre egy példát. Apcsán 8. Gyertek csak oda. Apcsán 8. Filip és az etióp kincstárnok története. Filip egy apostol, egy evangélista, amikor üldöztetés volt Jeruzsálemben, István halála után, akkor ő elment Samáriába, hirdette az evangéliumot, és Samária vette az evangéliumot. Ezt láthatjuk az Apcsán 8-nak az elején. Aztán a 26. verstől. Az Úrnak angyala pedig szól a Filipnek, mondván, kelj fel és menj délfelé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. Ha nincsen szellemi beszélgetésünk, és nincs szellemi kapcsolatunk, nincs betöltekezésünk az Úrral és a Szent Szellemmel, és ez nincs folyamatosan táplálva, az azt jelenti, hogy a kutad az nem szárad ki, hanem folyamatosan iszol, akkor meghallod Istennek a hangját. Filip ilyen életet élt. Megosztotta az evangéliumot, evangélista volt, és éppen pihen, amint látod, és az Úr angyala szól hozzá, Filip, kelj föl! És Filip hallotta. Nem csak hallotta, hanem lépett is. Engedelmeskedett. És azt is pontosan megmondta az Úr angyala, hogy hova menjen. Tehát volt egy megszólítás, volt egy válaszadás, hallás, volt egy engedelmesség, és aztán volt egy iránymutatás, hogy hova menjen. Ahhoz, hogy találkozzunk szellemileg éhes emberekkel a városban, szükségünk van a Szent Szellemnek, a Szent Szellemmel ilyen való kapcsolatra. Mert akkor Isten a történetet tovább figyelve oda fog vezetni, ahol ő munkálkodik. Oda fog vezetni egy útra, ami még járatlan. Oda fog vezetni egy emberhez, akinek még nincs útja. És nincs kutya se. És fel kell, 27. vers, és felkelvén elmenni, és ime egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek király asszonyának hatalmas komornyika, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. Huszonnyolcadik vers, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvassa Ézsaiás prófétát. És most már végigolvasom. És mondta neki a lélek Filipnek. Tehát először az Úr angyala szólította meg Filipet, és megmozdította, és engedelmes volt, és ott volt ezen az úton, és ott találkozott azzal a férfival, akihez Isten személyesen odairányította. És most szól a lélek, a Szent Szellem. Járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Konkrétan, határozottan, pontosan elmondta, hogy mit tegyen. Kicsit gondolkozz azon, hogy a munkahelyeden, a családodban, vagy akár kint az utcán, vagy bárhol, ahol találkozol olyan emberekkel, akik még nem ismerik Istent. El tudod képzelni, hogy téged személyesen Isten ennyire pontosan oda vezet egy emberhez? Abban az időben, amit ő tökéletesen összeszerkesztett? El tudnád képzelni? Mert itt ez történik. Fülep ezért odafutamodván hallá, mint az Ézsaiás prófétát olvassa vala, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Tehát Fülep hallja a komornyikot, aki hangosan Ézsaiás prófétát olvassa. Ézsaiás 53:7. Sőt. 2. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és amint gyökér, a száraz földből nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Útált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondolkodtunk vele. Hát Ézsaiás 53-at olvasom, amit a komornyik olvasott hangosan. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő ráveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Kiről beszél itt a próféta? Magáról vagy valaki másról? Tegye föl a kezét az, aki ezt tudja. Kiről beszél itt a próféta? Magáról, Ézsaiás? Magáról beszél, vagy valaki másról? Még egyszer, tegye föl a kezét, aki tudja. Szerintem mindannyian tudjuk. Szerintem mindannyian tudjuk. Szerintem mindannyian meg tudtuk volna válaszolni ezt a választ. Mindannyian erre a válaszra várunk, amikor beszélgetünk valakivel, aki még nem ismeri Istent. Erre a válaszra várunk. Meg tudod-e mondani, ki ő? Tudsz-e nekem beszélni Jézusról? Ez csodálatos. Mindannyian bírunk azzal az ismerettel, és bírunk azzal a szívvel, hogyha Istent meghalljuk, és Istennek van egy útmutatása, egy irányítása, van egy terelése, hogyha oda terel minket egy ilyen előkészített lélekhez, aki szomjúhozik, aki szomjas, aki kívánkozik megismerni Istent, aki elhagyta, és ez mind úgy történt, hogy Fülep nem is tudott róla. Itt van Etiópia, az nem itt van. Az nincs is közel Jeruzsálemhez, hanem nagyon messze van. És itt van ez a kincstárnok, aki leszervezi ezt az utat. Ő el akar jutni Jeruzsálembe. Lehetséges, kommentárok írják, lehet, hogy zsidó volt. Az is lehet, hogy valakitől hallott a zsidó vallásról. De egy biztos, hogy a szívében feljött egy gerjedelem. A szívében feljött egy vágy, hogy ő jobban meg akarja ismerni Istent. És megbeszélte a királynővel, lehet, hogy egy hónapig nem fogsz látni, de nekem el kell jutni Jeruzsálembe. Eljut Jeruzsálembe, vesz egy tekercset, egy Ézsaiás tekercset. És ott volt az ünnepeken, és hallgatta az üzeneteket, valószínűleg nem találkozott Jézussal, de mikor ment hazafelé, hangosan olvassa az Ézsaiás prófétának a jövendőlését a messiásról és a megváltóról. Alig várja, hogy találkozzon valakivel, aki el tudja neki magyarázni, hogy kiről beszél a próféta. Alig várja, hogy valaki iránymutatást tudjon neki adni. És amikor oda megy hozzá valaki, és megkérdezi, hogy Filip, megkérdezi, hogy érted-e, amit mondasz? Kérdez. Ez csodálatos. Egy szív, amely szomjas, nem arra néz, amit már elért az életében, mint a fiatal, a gazdag ifjú. És nem úgy keresi Istent, hogy ha ez is megvan, majd kipipálom, és megyek tovább, hanem azt az egy valamit keresi, ami utána a szíve szomjúhozik. Ez a szellemi szomjúság. Ez a szellemi szomjúság. Aki szomjúhozik Isten után. Az evangéliumokban, mindjárt mondom, János 7.37-ben, amikor ott van Jézus a sátoros ünnepen, Jeruzsálemben, és a sátoros ünnep a zsidóknak az az ünnepe, ami egy hétig tart, és a pusztai vándorlásról emlékeznek meg. És ennek az ünnepnek az utolsó napján a főpap vesz egy arany kelyhet, és lemennek a Siloám medencébe, bemerítik, felviszik a templomba, és kiöntik az oltára. És emlékeznek a pusztai vándorlásról, hogy sátorban laktak, megemlékeznek, hogy a kősziklából vizet fakasztott Mózes, megemlékeznek a mannára, és várják a megváltást, várják a megváltójukat. Ez így megy több száz éve. Több száz éve. Ugyanez a szertartás. El tudod képzelni? És ekkor föláll Jézus, és ezt mondja János 7.37-ben. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és kiállta, mondva, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Wow. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Feláll egy majdnem hajléktalannak kinéző férfi, ott a sátoros ünnepen, ott a templom környékén, és azt mondja, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám, és igyék. Hogy aki szomjas, az hozzám jöjjön. Hogy aki szomjas szellemileg, ahhoz Istennek kell találkoznia. Ez meghívás egy kapcsolatra. El tudod képzelni, hogy a több száz éves profécia, ez valahol, igen, Ézsaiás 12.3 azt mondja, hogy s örömmel merítettek vizet a szabadító kút fejéből. Ez egy profécia. Ez egy profécia erről az időről. Erről az időről, amikor Jézus föláll. És azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, akik szomjasak vagytok. El tudod képzelni, egy több száz éves profécia találkozik egy eseménnyel. Micsoda szerkesztés ez. És pontosan az ünnepnek azon az utolsó napján, amikor ez a szertartás zajlik. És valaki azt mondja, hogy ne a Siloám medencébe menjetek és merítsetek, hanem hozzám jöjjetek. Hozzám jöjjetek. El tudod képzelni Istennek ezt a tökéletes, mértani, pontosságú számítását, ahogy összerakja a proféciát, hogy Jézus pontosan ott van, ahol kell, szinte percre pontosan, és ott van. El tudod képzelni azt, hogy Filippet megszólítja az Úr angyala, és aztán a szellem pontosan útba igazítja. Úgy, hogy a másik síkon mozog a kincstárnoknak az élete, ahogy találkozik egy zsidóval, hal Istenről, megtanul valószínű héberül, hogyha előtte nem tudott, hiszen olvasta Ézsaiás könyvét, vagy arámul. És a szívében ott van a vágy, és ezt hordozza, és megszervezi az utat, és fölmegy Jeruzsálembe. És ott hallja az igét, és aztán megy hazafelé, egy szekéren. És hangosan olvassa pontosan azt a részt, pontosan, hajszál pontosan azt a részt, amikor Filip odajön. Látod ezt a mértani találkozást? Látod ezt a pontos időzítést? Mert akkor látni fogod azt is, hogy Isten ma is ugyanezt teszi. Ugyanezt teszi. És ezt látjuk szombatról szombatra, amikor beszélgetünk emberekkel, és készen vannak. Csak el kell mondani az evangéliumot, és átadják az életüket, mert nyitott a szívük. Mert kérdések vannak a szívükben. Kérdés van a szívében Isten felé, egy természet fölötti felé. Mert a lelki szomjúság, nagyon sokan szomjaznak a lelkükben, mert bajba vannak. Szomjaznak lelkileg, meg még nincs ki a 12 pipa. Vagy szomjaznak azért, mert válságban van az életük. Vagy szomjaznak azért a lelkükben, mert olyan terheket cipelnek, amit már nem tudnak. Nem tudja a családját irányítani, vagy nem tudja a saját életét irányítani, vagy olyan bűn van az életében, ami nap mint nap megrabolja. Vagy annyira összekavarodott az élete, hogy már nem is lát ki belőle, és mély depresszióban van. Lelki szomjúság, lelki szükség. De hogy lesz ebből szellemi szükség? Hogy lesz ebből szellemi szomjúság? Hogy jön föl a mélyről? Mélyről a víz, mint a kút. Gondolj a kútra, hogy egy kiszáradt kutat hiába húzol, nem tud vizet húzni magának, nem tudja vízzel ellátni magát, és nem tudja vízzel ellátni a vándorokat, a sivatagi szomjúhozókat, a sivatagi állatokat, mert mi kell bele először? Víz. Víz kell bele. És lehet, hogy ez a víz nálad van. Nálunk van. Van vized, amit be tudsz önteni egy száraz kútba, hogyha azt meghúzzák méről, akkor víz jöjjön föl. Hiszen az emberekben a lelki szomjúságban, a fáradtságban nagyon mélyen van a megoldás. Nagyon mélyen nem tudja magától felhúzni. Nem tud magától vizet hozni. Hanem vizet kell beönteni. És csak úgy tudunk vizet önteni valakinek a kiszáradt kutyába, hogyha mi magunk vizet hordozunk. És igét hordozunk. És igét mondunk. És hallunk. És hagyjuk magunkat vezetni Isten által. Hagyjuk magunkat a szellem által vezetni. De tudod, hogy megy? Hogy összejövünk szombatonként, és imádatban, és imában. Imádunk. Csak egyszerűen keressük Istennel a kapcsolatot. Engedjük, hogy az ő jelenléte nyilvánvaló legyen közöttünk. Engedjük, hogy a mi edényeink fel legyenek töltve. Szeretettel, kedvességgel, a megváltónak az erejével. Hiszen nem annak a száraz kútnak nem olajra van szüksége. Nem kockacukorra van szüksége. Nem egy aranyrögre van szüksége. Semmi másra, mint vízre. Semmi másra nincs szüksége, mint vízre. Vízre. Az élő igére. Jöjjetek hozzám, mind akik megszomjúztatok. Jézus a kútnál, amikor az asszony, a samáriai asszony ott van a kútnál, azt mondja, hogy ha te kértél volna tőlem inni, akkor élő vizet adtam volna. Élő vizet adtam volna. Az embereknek, akik lelkileg meg vannak terhelve, élő vízre van szükségük, mert a kútjuk nem működik. Nem működik a kútjuk. A kútjuk már több ezer éve nem működik. A bukás óta nem működik. De Isten mindannyiunkat, minden egyes embert úgy alkotott meg, hogy ez a kút ott van benne. Ott van benne. Elérhető az a mély víz. De víz kell bele. Mert a világ nem adja. A lélek nem találja meg. A gazdagi fiú nem találta meg. Mert nem volt benne igazi szomjúság. Délután 2 óra ma csörög a telefon, Edina hív. Azt mondja, csak szeretném elmondani a bizonyságot szombatról, mert nekem el kellett menni délben, és amikor vége az evangelizációnak, akkor mindig összejövünk itt, és elmondjuk a bizonyságainkat, elmondjuk a beszélgetéseinket. Az egyik leklasszabb rész. És Edi mondja a telefonon, hogy képzeld el, találkoztunk egy hajléktalan sráccal. És elmondta így a történetét, bajba került, a családdal megromlott a kapcsolata, kőműves, sok mindenhez ért, bármilyen munkát elvállalna, nincs munkája, mert mindenhova Covid-teszt kell, és nincsen rá pénze, borzasztó körülmények között lakik. És Edi, akivel evangelizált, egy srác, aki építési vállalkozó. Kezded-e már érezni, hogy valami történik? Lehet, hogy még nem. A beszélgetés folyamán kiderül, hogy a srác két nappal ezelőtt, amiért még soha nem tett, meggyújtott egy gyertyát és imádkozott. Megszólította az ismeretlen Istent számára. És azt mondta, hogy Isten, ha te létezel, akkor segíts nekem a következő napokban, hogy könnyebb legyen, mert elviselhetetlen. Elviselhetetlen az élet. Mert a hajléktalanok között, akivel van, azok büdösek, koszosak, rabolnak, káromkodnak, borzasztó. És ez a srác többre vágyott, és megszólította Istent, úgyhogy még nem is ismerte. El tud képzelni? Nem tudom, látod-e Istennek a matematikáját? És mondom tovább. Tehát az a srác, aki Edinával evangelizált, egy építési vállalkozó. És adott neki pénzt. És a srác azt mondta, hogy hú, ez a pénz, ez sokkal több annál, hogy a Covid-teszt, meg akkor lehet, hogy 3500 forintért tudna egy szállást kivenni, és most normális szálláson tudna aludni, és akkor le tudna fürödni. És aztán ez az építési vállalkozó azt mondta, hogy gyere el a gyülekezetbe, ma délelőtt, 10 órakor. És ez a fiú ott volt. Tisztán, átöltözve, jó illatúan. És a srác hétfőtől dolgozik. És a srác hétfőtől dolgozik. Értitek? És hiszem, hogy jó úton van afelől, hogy meg fog térni. Hogy Isten megtalálta őt. Látod az isteni matematikát? Isten ma is képes arra, hogy egy több száz évvel ezelőtt lejegyzett proféciát, vagy egy több évvel ezelőtt elhangzott imát, vagy egy több hónappal ezelőtt elhangzott imát, egy édesanya imája, egy édesapa imája, egy hívő keresztény barát imája, vagy egy munkatárs imája. Isten megragadja, és összeszerkeszti egy találkozásra. Mert hogyha megvan a szellemi szomjúság, akkor föláll a kút, és működésbe jön. Mert akkor Isten oda fog rendelni egy vándort, egy evangelistát, oda fog rendelni téged és engem. Ha hallunk, ha Istennel van egy kapcsolatunk, és van engedelmességünk, és engedjük magunkat vezetni. Ha Isten azt mondja, balra menjek, akkor hát miért menjek most én balra? Nem is gondolkodom rajta, hanem akkor megyek balra. Mert valószínű, hogy engem is így talált meg az isteni matematika. Valószínű, hogy te érted is, imádkozott valaki, mielőtt még nem adtad át az életedet Jézusnak. Valószínű, hogy veled is már beszélgetett valaki, mielőtt átadtad az életedet Jézusnak, Istenről, vagy Jézusról, vagy az üdvösségről. Lehetséges, hogy valamelyik proféciában te is benne vagy, ami ott van lejegyezve az igébe. És azóta Isten szerkeszti a találkozást. Ez csodálatos, nem? Elámulok azon, hogy fiatalok, ahogy szombaton kimegyünk és énekelünk, és vezetnek minket imádatban, hogy milyen hatalma és ereje van. Olyan jó ott kint állni a Klauzár téren, és csak énekelni. Mert érezzük, hogy Isten időzítésében vagyunk. Érezzük azt, hogy Isten matematikája működik. Isten matematikája összeszerkesztése és időzítése folyik. Folyik. Látjuk a beszélgetésekben, látjuk a megtérőkben. Két héttel ezelőtt mentünk Noellel, innen ki olyan 11 órakor, így az imádatban van még a szívünk, és ott ül egy srác a padon, egy fiatal srác, 16-17 éves, és van egy ilyen kis kártyánk, egy ilyen kis sörös alátét, és van rajta, hogy látásvizsgálat. És ilyen különleges betűkkel oda van írva, hogy Jézus. De így elsőre ránézel, nem látod. És akkor láttam, hogy ivott valamit, és megkérdeztem, hogy látod, hogy mi van a kezembe? Úgy nem nagyon akarta kitalálni, hogy mire gondolok. És mondta, ez a sörös alátét. De mondom, én nem arra gondolok, hogy most ez sörhöz használt, hanem ez egy látásteszt. És onnantól kezdve, a látástesznek a másik oldalán pedig az evangélium van rajta. Ennek a sörös alátétnek. És elmondtuk az evangéliumot, és utána imádkozott. Nem volt az egész 5 perc. 5 perc nem volt. De az a srác, nem tudom, hogy mi kellett hozzá, hogy pont akkor ott üljön azon a padon. Érted? Isteni matematika. Előkészítés. Isteni tervezés. Istennek fontos a következő lélek, aki megtér. Hú. Még van néhány versem, hogy olvassam föl, ha megtalálom. Zsoltárok 143:5. Megemlékezem a régi időkről. Elgondolom minden te dolgodat. Kezed munkáiról elmélkedem. Kezed munkáiról elmélkedem. Isten igéjéről elmélkedni. Amit régi időkben tett, azt megtalálod az igében, és amit a mai időkben tett, megtalálod az életedben. Amit a mai időkben tesz, megtalálod a másik életében. Nézd csak, mi történik a 6. versben. Feléd terjezgetem kezeimet, imádat. Lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Mint szomjú föld. Szomjúság. Ez hívőkről szól. A hívőknek is, nekünk is szükségünk van arra, hogy szomjasak legyünk. Hogy szomjasak legyünk. Zsoltárok 63:2. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, és amelynek nincs vize. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak azért életem fogytáig a te nevedben, elmém. Emelném fel kezeimet, mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Dicséret, imádat, hálaadás, az ige, szomjúság, szomjúságot hoz. Tudod, hogy a só az, a szomjas embernek sót adsz, vagy sós dolgot adsz, akkor még inkább szomjas lesz. És még inkább vágyakozik a víz után, az élő víz után. Zsoltárok 42:2, ismerjük ezeket a verseket. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúzik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt. Ez a hívőnek a szomjúsága, aki vágyakozik arra, hogy vele legyen. Vágyakozik arra, hogy hallja őt. Vágyakozik arra, hogy mit mond önmagáról, mit mond az atyáról, és mit mond rólam, és mit mond a testvéreimről. Róma 8:16. Ha oda találok. Vagy megvan, Lilla? Róma 8:16. Akkor keressük meg. Fel tudná valaki olvasni? Róma 8:16-ot hangosan ki kell, hogy keressem. De, ha gyors vagyok, egy ujjal. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Melyik lélek? 15. vers. Mert nem kaptatok szolgasság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk abba atya, abba atyám, apucikám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. A szellem a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot az atyáról. Tehát miért fontos a kapcsolat Istennel? Ez a szoros kapcsolat. Miért fontos ez a szomjúság? Ha az élet vizéből merítesz, akkor újra szomjas leszel. Még inkább szomjas leszel. Még inkább szomjúhozni fogod őt. Ez olyan, mint a szerelem. A szerelmes, bármennyi időt tölt a szerelmesével, még inkább kívánkozik utána. Még inkább szeretni, még mélyebben megismerni. Még inkább szeretne, hogyha a kútja még mélyebbről húzná föl a vizet. Ha nem látjuk a szellemi szomjúságot a barátainkban, a családtagjainkban, a munkatársunkban, vagy aki a szívünkön van, akkor imádkozzunk érte. Imádkozzunk érte. Az van a szívemen, hogy akiket találkozunk szombatról szombatra, valahogy megjegyezzük őket, megjelöljük őket így a szívünkben, hogy tudjunk értük imádkozni, hogy az a maga, ami el lett ültetve, az még mélyebbre menjen. Hogy az a maga, ami el lett ültetve, az kapjon napot és esőt. Hogy növekedjen, hogy gyökeret hajtson. Ima az elveszettekért. Jelenések 22:17. Mikor már minden újra teremtetett, és a szellem és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja ezt, mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és ki akarja, vegye az életvizét. De előbb a Szent Szellem és az én szellemem mondta együtt, hogy abba, atya. És a végén a szellem és a mennyasszony, akiket egyesít egy új emberré, egy mennyasszonyjá, egységesen fogjuk azt mondani, egyszerre, hogy jövel. És aki hallja, ki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét. Így vagyunk kint az utcán. Így szeretnénk ott lenni. Így szeretnénk ott lenni minden helyen az életünkben. Hogy a környezetünk meghallja, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön Jézushoz, és igyon. Töltsünk egy pár percet ebben az imában, és ezzel be is fejezzük, hogy drága mennyei atyám, csak kérlek, hogy ebben a szellemben, Uram, ahogy beszéltél nekünk a te időzítésedről, ahogy beszéltél nekünk az isteni matematikáról, az összeszerkesztésről, a tökéletes találkozásról. Uram, én szeretnék ott lenni azokon a pontokon, amiket te összeszerkesztettél. Uram, én szeretném hallani a hangodat, amikor azt mondod, hogy keljek föl. Szeretném hallani a hangodat, amikor azt mondod, hogy menjek oda. Szeretném hallani a szellemi szomjúságnak a hangját. Vajon kiről szól ez a profécia? A proféta önmagáról, vagy valaki másról? Istenem, imádkozom a kollégáimért, akikkel nap mint nap találkozom, Uram. Imádkozom, hogy a lelki szomjúságuk, amit hallok, az átforduljon szellemi szomjúságba, Uram. Imádkozom azért, hogy mindig legyen telve az edényem, Uram, élő vízzel, hogy amikor az ő kútjuk vizet akarna venni, akkor tudjak, nálam legyen az a víz, Uram. Nálam legyen az a víz, amitől beindul az ő kútjuk, hogy a mélyről források fakadjanak föl, hogy meghallják Jézusnak a hangját, hogy jöjjetek hozzám mind, akik szomjúhoztok és éhesek vagytok. Ó, Uram, csak add azt az igét a számban, amit annak a kollégámnak hallania kell. Csak add azt az igét a számban, Uram, amit ott az utcán annak a fiatalembernek hallania kell, akivel találkozni fogunk. Uram, csak hagyd legyek sós. Hagyd legyek sós, Uram, hogy akik a közelemben vannak, szomjazzanak. Még szomjasabbak legyenek, Uram. Imádkozom a családtagjaimért, akik még nem ismernek téged, Uram. Testvérek, unokatestvérek, Uram. Rokonság, Uram. A szomszédság. Jobbról, balról, hátulról, előről, Uram. Lesz-e tőled való találkozás, Uram? Szeretném meglátni. Szeretném meghallani. Szeretnék engedelmes lenni, mikor szólsz, hogy keljek föl. Sőt, ahogy Filip oda futott, szeretnék futni, Uram. Futni. Futni. Rohanni. Rohanni, hogy elmondjuk az evangéliumot, Uram. Ó. És ha van még egy dal, akkor készülhetnénk, Józsi, amíg imádkozunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy itt van ez a város, ez a Szeged népe. És a sok-sok szükség, amit látunk, nem csak a hajléktalanok, Uram, mert az olyan nyilvánvaló, vagy nem csak azok, akik ilyen nagyon drága autókkal közlekednek, mert az a szükség is nyilvánvaló, Uram, hanem mennyien vannak még, akik így alapvetően nem láthatók a természeti szemekkel, és talán soha nem tudnánk őket kikutatni, Uram, vagy találkoznánk, de a saját emberi matematikánkkal nem tudjuk őket vezetni. Nem tudjuk őket meggyőzni, Uram. Mi nem tudunk senkit meggyőzni üdvösségre. Nem tudjuk logikailag levezetni, Uram. Nem tudom, hogy valaki megtérte már logikai úton, Uram. Én nem nagyon találkoztam vele. Leginkább a mély szükség miatt. Leginkább a kiábrándultság, a depresszió, az egyedüllét, a magány, a válsághelyzet, a nyomor, a veszteség, a válás, az összekuszálódott élet. Lehetne kitározni. Leginkább ezzel találkozunk, Uram. Mert ilyenből van bőven. Ilyen emberek bőven vannak a környezetünkben. Sőt, sokszor még én magam is ebben találom magam. Hogy néha úgy látom, összekuszálódik az élet. Néha úgy látom, hogy kiszáradt a kút. Néha úgy látom, hogy nincs mit adni a családomnak. Nincs mit mondani a feleségemnek, vagy a gyermekemnek, Uram. Vagy aki mellettem ül, jobb kezem felől, vagy bal kezem felől, vagy egy házi csoportban. Ó, Uram, szükségem van rád, úgy vágyakozok utánad, mint szarvasa, hűs forrás után. Uram, add a szarvasnak a lábait, nekünk, akik kősziklákon ugrálnak, és megtalálnak téged. Uram, add a sasnak a szárnyait, hogy fölé emelkedjünk az életünknek, hogy rád lássunk, Uram, hogy a szemünk megtaláljon téged. Uram, add, hogyha a betemetett kutak, Uram, újra működésbe lépjenek a gyülekezetünkben, Uram, hogy minden egyes testvérünknek a kútja, Uram, működjön. Ne csikorogjon és nyikorogjon, Uram, és ne száraz legyen, Uram. Hogyha valaki megérint őt, akkor ott élő vizeknek folyamai kút feje támadjon föl, Uram, hogy ott források buzogjanak. Uram, amikor valaki megérint minket, akkor forrással találkozzanak, Uram. Ilyen forrásokra van szüksége ennek a népnek, ennek a városnak, Uram. De itt van itt van a te néped, a gyülekezet, ebben a városban. Itt van a te néped, Uram. Itt van a te mennyasszonyod, Uram, aki vágyakozik utánad. Aki szerelmes beléd, Uram. És hagyj beszéljünk erről a szerelemről. Hagyj beszéljünk erről a vágyról. Erről az oldhatatlan szombról, Uram. Igen. Igen, Uram. Élő vizeknek kútfeje. Ebből akarunk meríteni, Uram. Erre van szükség. Élő vizeknek a forrásaira van szükség, Uram. És te belénk helyezted magad forrásként. Uram, ömölj túl rajtunk. Áradj túl rajtunk, Szent Szellem. Ige, elevened meg az ajkunkon, Uram. Adj nekünk szellemi szemeket, Uram, és szellemi füleket, hogy halljuk, hogy hallja a te szolgád, a te hangodat, a te útmutatásodat. Szeretnénk ilyen találkozásokat, Uram. Készen vagyunk rá, Uram. Hiszen tudjuk a választ. Ha valaki megkérdez minket, hogy kiről szól ez a profécia, tudjuk a választ. Ki volt az, aki meghalt a kereszten, és elvette a világnak a bűnét? Tudjuk a választ, Uram. Tudjuk, mert éljük, Uram, mert hallottuk és elfogadtuk, és a válasz itt van bennünk. Imádkozom ezért a városért, Uram. És köszönöm ezt a látást. Köszönöm azt, hogy részesei vagyunk ennek a látásnak, Szeged városáért, az elveszettekért, Uram. Köszönöm, hogy kiviszel minket az utcára, hétről hétre, és összegyűjtöd a te népedet, akik hallják a te hangodat, és hallani akarják a te hangodat, akik a kútjukat rendben tartják, akiknek túlcsordul a kútjuk, Uram, mert rád van szüksége ennek a városnak. Rád, 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 Úr Jézus, rád. Wow. Köszönjük, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy te nem álltál meg a kereszt előtt, és nem álltál meg a kereszt után. És elküldted a vígasztalót, aki szintén nem állt meg, hanem mozgásban van, és munkálkodik, és keresi az elveszettet. És tudjuk, hogy az ördög is keresi, hogy elveszve maradjon, hogy el akarja rejteni Jézus elől az elveszetteket. És köszönöm, Szent Szellem, hogy te nem állsz meg, hanem mész a teljes délig, az elragadtatásig, Uram. És addig még sokan fognak jönni hozzád. Addig még meg fog telni ez a terem. Egyszer, kétszer, háromszor. És Szeged gyülekezetei meg fognak telni, mert olyan sokan jönnek hozzád. Mert az aratnivaló sok, Uram, de az aratómunkás kevés. Úgyhogy kérlek, Szent Szellem, Atya, drága Jézus, küldjetek munkásokat az aratásba. Még, Uram, még, még. Köszönjük, drága Jézus, a te nevedben. Amen.
Jelenlétel, erőt ad nekem, jelenlétel, Uram Istenem, jelenlétel, itt vallak helyen, hol megérintesz kegyelmeddel, sziklád rejtekében. Szent jelenlétedben, jelenléted, sziklád rejtekében. Szent jelenlétedben. Hadd járjak ott, hol a nagy folyó sem áradsz majd el, hol a lábam sziklád. Ó, lejtsen ott, hol a perzselő tűzön égetnek, ahol te vagy atyám jelenléted. Erőt ad nekem jelenléted, Uram Istenem jelenléted. Itt vallak helyen, hol megérint a gonosz karja nem ér majd el, hogy a szent vér állat el. Ó, rejtsen ott, hol a sötétség sem érít engem, ahol te vagy atyám jelenléted. Erőt ad
Uram, te jelenlétedben kapunk élő vizet, ott erősödünk meg, ott tudsz bennünket küldeni, onnan tudsz bennünket küldeni és kijönteni. Köszönjük neked ezt az Isten tiszteletet, köszönjük a te jelenlétedet itt, a te élő vizedet. Küldj bennünket, taníts bennünket kijönteni, te nevedben Jézus. Amen.